magyar hősök. Példaképek a 20. századból. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága műsora a Magyar Hősök elfeledett életutak a 20. századból című kötet alapján. A szerkesztő Fodor Endre. Első adásunkban Salkaházi Sárát mutatjuk be.
Szabad elvű önálló modern nő volt, aki végül szociális munkát végző apácaként találta meg hivatását. Salkaházi Sára megtapasztalta a kisebbségi lét megbélyegeztetettségét, mellőzöttségét, kitaszítottságát, s hamar megmutatkozott, hogy érzékeny a szegények a szükségét szenvedők sorsa iránt. A 20. század tragikus eseményei közepette megmaradt elkötelezett embernek, aki tudatosan vállalta sorsát, életét adta az üldözöttekért. Olvasom a Magyar Hősök című kötetben Salkaházi Sáráról, amelyet Virtné Diera Bernadett írt.
A kötet kapcsán szabad kezet kaptak a szerzők, hogy kiket szeretnének kutatni, vagy kiket szeretnének bemutatni, és hozzám nagyon közel áll Salkaházi Sára, illetve az a közösség, amelyikbe ő tartozott, a Szociális Testvérek Társasága, mert egy nagyon különleges szerzetes rend, illetve hát nem is rend, hanem nem véletlenül ez a társaság elnevezés, mert az egyház jogilag az apostoli élet társaságába tartozik, ami ugye azt jelenti, hogy itt a 20. század elején alapította őket Slagta Margit, és hogy egy teljesen újfajta színfoltot hozott az addigi szerzetesi szisztémába, vagy életbe, tehát azáltal, hogy közösségi életet éltek, de egyénileg köteleződtek el, és hogy kint tevékenykedtek a világban, és az élet számos területén, és ez mind a mai napig is ott van, tehát, hogy önkormányzati képviselőtől kezdve vakok intézetében szociális munkát végezve, vagy akár az egyházi szervezet különböző szintjein, tehát, hogy nagyon sok helyen dolgoznak szociális testvérek, és éppen az volt nagyon különleges ebben a találkozásban, ami már most így tovább lépve magamról, hogy ahogy Salkaházi Sára megtalálta ezt a nagyon modern rendet, mert ugye itt kiderül az életrajzból, hogy Kassán született, és ott is nevelkedett, ott élt, és ezt a polgári milliót, ami őt ott körülvette, egyrészt a városból adódóan is, másrészt meg a családi gyökerei.
Nagypapa révén.
Igen. Ugye, aki kaszinót, szállodát tartott fönn, ahol nagyon színes társasági élet, író, olvasó, találkozó, különböző koncertek voltak, tehát hogy egy ilyen nagyon pezsgő kulturális életben volt része Salkaházi Sárának, és egy nagyon művelt, ő maga is íróként, novellistaként kötetet is jegyzett, és ugye mindezt ott a 20. század elején, amikor megjelennek, vagy kezdenek női írók lenni, vagy egyáltalán, hogy a nőknek helyük van olyan társadalmi szerepekben, ahol addig nem. És Salkaházi Sára egy ilyen nagyon öntudatos és modern nő volt, és a találkozás ezzel a modern renddel azt gondolom, hogy nem véletlen, és nem véletlen, hogy ő itt találta meg az élet hivatásának az útját, vagy a lehetőségét.
Számomra az egy kicsit értetetlen, és azt nem tudom, ön, aki kutatta hogy az ő életpályáját, hogy ez mennyire volt törvényszerű, hogy ő egy ilyen életformából, egy ilyen nagyvilági, az életet megélő hölgyből egyfajta elvonuló életformát választott, még akkor is, hogyha a szociális tevékenysége révén azért kim volt az utcán, kim volt az emberek között és segített nekik, de az mégis egy gyökeres változás. Tehát, hogy törvényszerű ez. Egy ilyen nő miért nem teljesedik ki, akár éppen az írói pályájában, hiszen lehetett volna nagyon jó újságíró, vagy itt a novellái révén nagyon jó író éppen.
Salkaházi Sára például az írói vénáját azt abszolút így tovább vitte, és a társaság javára fordította. Tehát nagyon széles újságkiadói tevékenysége volt a Szociális Testvérek Társaságának. Ugye a Lélekszava volt az egyik ilyen újságuk, ami a mai napig működik, és ebbe főleg aztán ugye a 30-as évek második felétől a 40-es évek folyamán gyakorlatilag folyamatosan a keresztény értékek és minden ember egyenlősége melletti alapértékek mellett álltak ki, és írt az újság. Ugye itt nem kell rébuszokba beszélnünk, de a jobboldali náci hatalom átvétel ugye 1933-ban, és aztán ennek a szélső jobboldali ideológiának a térhódítása azért Magyarországon is megjelent, és ők egy nagyon tudatosan egy ilyen szellemi védelembe kezdtek ez ellen a diktatúra ellen, és az a harcos, öntudatos tevékenység, ami jellemezte Sárát, azért az úgy itt ebben élt tovább. Na most az, hogy a személyisége, hogy mennyire volt ez törvényszerű, hogy itt legyen, én itt két dolgot említenék. Az egyik az, ami kiderül a naplójából, hogy amikor először találkozott azzal a tanfolyammal, amit a Szociális Testvérek tartottak, akkor egy olyan elképesztő erővel hasított belé az, hogy amit az egész életébe keresett, hogy ezek a testvérek ott azt mondták ki, ami az ő legmélyebb kérdése volt, és le is írja, itt idézem is ebben a tanulmányban, hogy meglátod azt a testvért, aki mintha csak neked beszélne, ott vagytok több százan, és neked mondja, és neked válaszol, és megnyugszol, mert megtaláltad, amit kerestél. Tehát, hogy egy ilyen nagyon erős elhivatottságot kapott Salkaházi Sára. A Szociális Testvérek gyakorlatilag a megalakulásuk ugye 1923-ban volt, és utána folyamatosan mentek ilyen szociális tanfolyamokat tartani szerte az országba, és határon túlra is. Tehát még csak azt se lehet mondani, hogy a legmagasabban képzett testvéreket küldték erre a kassai tanfolyamra, hanem két-három szociális testvér, akik elkötelezettek voltak, és hajtotta őket a vágy, hogy ez a nő, ez a Salkaházi Sára megérzett valamit, és ugye itt jön aztán a vízválasztó, hogy akkor hagyja, hogy ez a folyamat így tovább érjen benne, vagy pedig leállítja, és akkor nem történik vele semmi, és hogy ő pedig ezt nem hagyta, és akkor elkezdte a kapcsolatot keresni hozzájuk, és akkor itt a törvényszerűség, meg ez az új életforma, amit az előbb említett, azt gondolom, hogy nagyon beszédes az, hogy 1930-ban volt az első fogadalma, és aztán 1940-re jutott el az örökfogadalomig, tehát volt egy évtized az életében, amikor tudatosan készült, és formálódott, és megtette azokat a saját belső alakulási lépéseit, és a külső feladatokat, amik alkalmassá tették arra, hogy egy végleges igent kimondjon. De ez nem egy év alatt született meg nem két év alatt, hanem egy évtized volt szükséges hozzá. De azt gondolom, hogy ebben az évtizedben olyan alapok rakódtak le az életébe, mind a közösségi tevékenységében, amit a különböző testvérekkel élt meg, mind a szociális munkában, újságírói tevékenységben, amiket az előbb már beszéltünk, hogy erre az alapra aztán ráépülhetett az, hogy sokkal nagyobb elkötelezettséget vállalt az embermentésben, és kiemelkedő volt a szerepe. Mondjuk, ha megnézzük, akkor az egész Szociális Testvérek Társaságának is, tehát a különböző házaiban több száz embert bújtattak, és az egyik ilyen háznak Salkaházi Sára volt a vezetője, és hát ezért abszolút előtérbe került, és olyan szinten komolyan gondolta, hogy ők itt ebben az eseményben, amit most el fogok mondani, hogy számomra az teljesen egyértelmű, hogy ő egy közösségi, hogy ebben a szerzetes életben egy boldog és kiegyensúlyozott és önmegvalósított ember lett, mert azt mondta a vezetőjüknek, ugye Slakta Margitnak, hogy ő szeretné fölajánlani az életét azért, hogy a társaság az üldöztetés alatt megmeneküljön, és hogy senkinek ne legyen bántódása, hanem hogy ő szeretne áldozat lenni az egész társaságért, és akkor tett egy ilyen, amiről csak Slagta Margit tudott, egy ilyen önfelajánlást Jézusnak, és hogy aztán ez úgy tűnik, hogy egy megnyugvást adott neki, tehát hogy azzal, hogy odaadta az életét, sokkal szabadabban tudta megélni lelkileg azt, hogy a mindennapokban, amikor el kellett bújtatni valakit, ugye az volt nagyon nagy újdonság, hogy így próbálták munkatársakként feltüntetni az üldözött embereket, vagy a gyerekeket, például a társasághoz tartozó vidéki épületekben elhelyezni, tehát hogy nagyon leleményes volt abban, hogy hogyan lehetne minél több embert, és ugye itt is egy ilyen embermentő hálózatról lehet beszélni. Most erről vannak újabb kutatások, hogy ezek az egyházi kapcsolatrendszerek hogyan működtek együtt, hogy Róma hogyan segítette őket. Éppen a napokban jött ki az a hír, hogy Ferenc pápa megkérte azt, hogy a 12. Pius pápához érkezett segélykérő leveleket, amit a zsidók írtak, hogy azt digitalizálják, és elérhető mostantól bárki számára a vatikáni levéltárból. Tehát, hogy ez egy nagyon összehangolt és az üldözöttek érdekében végzett fontos munka volt, és hogy ebben a hálózatba hogyan csatlakozik bele a Szociális Testvérek Társasága, és akkor azon belül pedig a különböző szereplők.
Több tulajdonságot említettünk, és talán ebből eddig kiemelnék egy-kettőt. Az biztos, hogy ugye a határozottság, szociális érzékenység, a másokon való segíteni akarás, bátorság, elhivatottság, mi az, amit még tulajdonságképpen hozhatunk?
Most az jutott eszembe, hogy egy kis pimasság, vagy ilyen provokatív magatartás, hogy például eredetileg német eredetű neve volt a Schalkház család, tehát hogy 42-ben, amikor itt mindenki németesít, és egy teljesen más politikai légkör van, hogy ő akkor magyarosítja át Schalkházira a nevét. Ugye mondjuk Ordas evangélikus püspöknél tudjuk, hogy ő Wolfról hasonlóan működött közre, de ugye ez azért a hatalomnak is egy fricska a szemébe, hogy szembe megyek az árral, mert
lázadás is talán, ugye?
Lázadás is, igen. Tehát, hogy ott vagyok, ahol az értékek vannak, és hogyha a világ éppen kifordul a helyéből, és rossz irányba megy, hogy én akkor is ezzel szembeszállok, és hogy tevékenyen veszek részt vagy az igazság melletti kiállásban.
Akkor kellő időt szánt arra, hogy ezt az elhivatottságot a hivatása felé, a nővérek felé, és egyrészt ugye a Jóisten felé is, hogy időt engedjen magának, hogy ebből a modern felfogásból, meg csibészségből, határozottságból, hogy fel tudja ajánlani a saját életét, a saját mindennapjait ennek a szolgálatnak. Az, hogy ez tragédiába torkollott, ez törvényszerű volt-e? Vagy pedig számomra az világlik ki az ő életpályájából, mint hogyha direkt elébe ment volna a saját sorsának.
Már 12. Pius pápa is elítélte a nácizmust az egyetlen német nyelvű enciklikájával. Tehát egy nagyon határozott kiállás volt a zsidók és az üldözöttek mellett, és ezt Schalkházisára is személyében nagyon valóságosá tette, és hogy még egy epizódot ehhez hozzá mondjunk, hogyha itt a pápa alakját már megidézzük, akkor Schalkházisára biztos, hogy tudott arról, és a háttérben a tudás, meg ennek az egész tervnek a megszületésében tevékeny része lehetett, hogy ugye Slagta Margit a szlovák zsidók érdekében elment egészen 12. Pius pápáig, és hogy ott személyesen találkoztak, és az ő közben járására utasította a pápa a szlovák püspöki kart, hogy lépjen fel ez ellen, tehát hogy tudták azt, hogy itt embereket határtalan kegyetlenséggel kínoznak és gyilkolnak, tehát hogy ez a mindennapjaikban benne volt, és innen egy lépés az annak a tudatosítás, hogyha én ezek mellett az emberek mellett vagyok, hogyha az ő oldalukon állok, akkor a hatalom, ami velem szemben van, az nem fog különbséget tenni, hogy én most keresztény vagyok, vagy nem vagyok keresztény, hanem hogy én azáltal, hogy melléjük állok, akkor az ő sorsukat vállalom. Tehát az ő oldalukra állt, vállalta az ő sorsukat, tehát nem véletlen azt gondolom, hogy ez az önfelajánlás is 1943-ban megszületett a részéről, és hogy tudatos volt. És ugye itt megint, hogyha fölidézzük csak azt a pillanatot, ami az ő idézőjelben lebukásához vezetett, hogy az is olyan volt, hogy még az utolsó pillanatban is ugye éppen egy élelem beszerző körúton volt Bernovics Vilmával együtt, és amikor mentek vissza a Bokréta utcai házhoz, akkor látták, hogy nyilas igazoltatás van. De úgy érkeztek oda, hogy még elmehettek volna. És tudjuk azt, hogy ezt kellett mérlegelni, hogyha oda megy, akkor valószínűleg, hogy őt is elviszik azzal a néhány zsidóval, akit ugye hát többeket bújtattak, de hogy néhánynak biztos nem lesz rendben a papírja, vagy valamit találnak, tehát azt tudni lehetett, hogy itt elhurcolásra sor kerül, és akkor őt, mint a vezetőt, őt is hasonló sors várja, tehát ugye nem véletlenül az a címe ennek a kis szövegnek, hogy a Dunába lőtt apáca, mert ez lett a sorsa, de megvolt ott előtte a választási lehetősége, és a mérlegelés is, hogy lehet, hogy többet használok még, vagy több ember tudok megmenteni, hogyha most egy mellékutcán elmegyek. És az elhivatottsága, és pont az a 10 év alapozás, meg az azutáni folyamatos felfokozott helyzetben való élet, azt gondolom, vagy helytállás hozta azt a lépést, hogy akkor nem ment el, hanem jelentkezett, hogy én vagyok ennek a háznak a vezetője, és hogy itt minden rendben van, és mit akarnak, és aztán innentől fogva nem volt már visszaút.
A mai kor embere számára ismert, példaértékű, helyén van az ő alakja?
Olyan szempontból a helyén van, hogy ugye a Mária Rádióba beszélünk, akkor ugye őt boldogként tiszteljük. Az egyházi közbeszédben azt hiszem benne van, nagyon fontosnak tartom, hogy az anya közössége, hogy a szociális testvérek társasága a napjainkban salkázisára esteket szervez, tehát hogy próbálja ébren tartani az emlékezetét, meg a modernségét, vagy aktualizálni a mostani napjainkra, hogy most...
Napjaink
most...
problémáira.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy az, hogy ezen túl, hogy mondjuk a széles közvéleményhez mennyire jut el, azt gondolom, hogy ebben van mondjuk úttörő szerepe egy ilyen kötetnek, a Magyar Hősök kötetnek, amiben sok-sok ilyen életrajz olvasható, hogy ezáltal szélesebb rétegek megismerik őt, és ez a rövid írás szerintem a képek róla, hogy lehetőséget adnak arra, hogy aki jobban érdeklődik, az eltaláljon hozzá a személyéhez is, meg ahhoz a közösséghez, amiben ő élt, és amiért az életét adta.
Virtnél Délre Bernadett történésznek nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, az ismertetőt, aki a Magyar Hősök kötet kapcsán Salkaházi Sáráról beszélt az előző percekben, amely a Magyar Hősök kötetben található, és Salkaházi Sára életpályájáról írt egy tanulmányt ebbe a kötetbe, amelyet egyébként a rádióhallgatók is olvashatnak, megtekinthetnek, hiszen itt nem csak Salkaházi Sáráról, hanem még 59 magyar hősről olvashatnak, és nem csak katolikus hősökről, hanem reformátusról, zsidóról, épp úgy, mint egyszerű emberekről. Köszönöm szépen a beszélgetést!
Magyar hősök. Példaképek a 20. századból. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága műsorát hallották. A Magyar Hősök. Elfeledett életutak a 20. századból című kötet alapján.